szöveg.
Kegyelem, irgalom és békesség adassék nekünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. A 99. Zsoltárunkat keressük ki, és a 99. Zsoltárunknak az első versét fogjuk énekelni. Így kezdődik: az Úr országol és reglál nagy jól.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldásai és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van, Náhum próféta könyve első fejezetében, a 9-től 14-ig terjedő versekben, eképpen. Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztítő, nem lészen kétszer veszedelem. Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk, megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló. Belőled származott, aki gonoszt koholt az Úr ellen, aki álnokságot tanácsolt. Így szól az Úr: ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyészhetnek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni. Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom. Felőled pedig azt rendeli az Úr: nevednek ne támadjon többé magva. Isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket. Megásom sírodat, mert becstelen vagy. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Úgy jövünk eléd, mint aki uraknak ura vagy, ahogy az imént énekeltük. Minden földi és nem földi hatalmasság fölött vagy. Ála van bennünk azért, mert életünk és ennek a világnak a sorsa bizonyosan a te kezedben van, személyes életünkkel együtt. Szeretnénk ezt minden helyzetben emlékezetbe idézni. Akkor is, amikor mi mást szeretnénk, mint te. Add, hogy azokban az időkben tudjuk elfogadni, hogy te messzebbre látsz, és a javunkat akarod. Szánjuk, hogy mi mégis akkor érezzük magunkat jól, amikor mi irányíthatjuk a sorsunkat, és kezünkbe vesszük az életünk eseményeinek az irányítását. Munkáld most igéd és szent lelked által bennünk a bizalmat, hogy mindig, mindenkor rá tudjuk hagyni magunkat. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, megírva található az előbb hallott ige szakaszban, illetve annak a folytatásában. Náhum próféta könyve első fejezetének 15. versében, eképpen. Ímé a hegyeken örömhordozónak lábai, békességet hirdet, ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat, mert nem vonul át rajtad többé a semmire kellő, mindenestől kiírtatott. Kedves testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz alapján a mai napon Náhum próféta könyvét kezdtük olvasni. Ezt a bibliai könyvet az úgynevezett kis proféták körében találjuk. Az elnevezés ezeknek a kis profétáknak nem a működését minősíti, hanem a Szentírás tudomány azokat nevezi így, akikről csak egészen rövid prófétai könyv maradt fönn az idők során. 12 ilyen található az Ószövetség legvégén. Közöttük az egyik Náhum próféta. Ezekkel szemben nagy prófétáknak szoktuk nevezni Ézsaiást, akinek 66 fejezetből áll a proféciás könyve, Jeremiást, akinek 52 fejezetből áll a könyve, valamint Ezékielt, akinek a proféciás könyve 48 fejezetet tartalmaz. Náhum neve annyit jelent, hogy vigasztaló. Ez valószínűleg egy rövidített változat lehet, a teljesebb alakja az Úr megvigasztalt lehet. A proféciás könyvből tudjuk, hogy Elkósból származott. Azt viszont nem lehet tudni, hogy ez a település hol volt, és azt sem, hogy a szülővárosa volt-e, vagy pedig Elkósban kapta a prófétai elhivatását. A 16. század óta egy középkori legenda alapján zsidók, keresztjének és mohamedánok egy az ókori Ninivétől északra lévő helyen tisztelik a feltételezett sírját. Egy ennél jóval régebbi, Jézus korából származó hagyomány alapján az Újszövetségből ismert Kapernaum lehetett az ő hazája. Kapernaum benne is rezonál a Náhum név a szónak a második felében. Annyit jelent Kapernaum, Náhum faluja. A kor, amelyben ő működött, rendíthetetlennek látszó hatalmasságok alászállásának és végzetes bukásának volt a korszaka. Miközben ez az állítás történelmileg Biblián kívüli források alapján is igazolható, ugyanúgy igaz az is, hogy ezekben az eseményekben Isten nem volt tétlen. Ilyen jelenség pedig mai világunkban is megtörténik. Jó ezt emlékezetébe idézni azoknak, akik úgy gondolják, hogy ők a világ urai. Mert ebből az állapotából bárkit, bármikor, Isten, ha úgy akarja, ki tudja mozdítani. Vagy azoknak, akik úgy gondolják, ők Európa csendőrei, és általában a hatalom birtokosai. Bárhol, bármilyen területen működjenek is. Változó világunkban és változó életünkben, mondom nektek, Isten munkálkodik. A mai délelőttön legyen ez a figyelmünk középpontjában. Igen, változó világunkban és változó életünkben Isten szüntelenül munkálkodik. Ez az Isten először is, ez látszik a mai igényben, hatalmasabb mindeneknél. Náhum próféta igehirdetésének középpontjában a hatalmas asszír birodalom Ninive város pusztulása volt. Ennek a hatalmas birodalomnak Asszurbanipál király volt az utolsó, legmeghatározóbb uralkodója. Uralkodása idején győztes hadjáratok egész sorát vitte végbe. Egyiptom elleni hadjárata során, dicsőségének a tetőfokán, közel 20 évvel Náhum proféciája előtt, a Krisztus előtti 633. esztendőben elfoglalta Tébát is, a felső egyiptomi várost, amelyet Náhum könyve a harmadik fejezetben említ, de nem ezen a néven, hanem No-Amon néven. Ez a nagy birodalom mintegy 100 esztendeig tartotta függő viszonyban az Isten népét. A nagy király halálával ez a nagy birodalom megrendült, aminek utolsó felvonása Ninive eleste volt, Krisztus előtt 612-ben. A birodalom tehát még javában virágzott. Romlásának a jeleit sem lehetett látni, amikor évtizedekkel korábban Náhum próféta már meghirdette Ninive bukását. Az előző versekben, amelyeket nem olvastam fel az első fejezetből, egy nagyon szép hitvallás fogalmazódik meg. Ehhez kapcsolódóan a folytatásban pedig a mai igényben, amelyet felolvastam, egy profécia. A kettő között az a különbség, hogy a hitvallás általános érvényű. Ilyeneket fogalmaz meg a proféta, hogy haragvó, a tenger és a hegyek beleremegnek Isten búsulásába. De azt is megfogalmazza, hogy ugyanakkor jóságos és bizonyos erősség a szorongattatás idején. Ezek Istenről általános érvényű megállapítások. A proféciában, mai igényben pedig Isten népe felé fordul. A megszólítás is egészen személyes. Egyes szám második személyben szólt hozzájuk, ahogyan a proféciákban megszoktuk. Az általános érvényű hitvallás megalapozza mindig a proféciát. Az általános hitvallási alapelvek fontosak mindig, de nem személyesek. Isten a profécia által gondoskodott arról, hogy a hitvallások, a hitvallásos megfontolások a profétai beszéd által az életünkben a helyükre kerüljenek, és célt érjenek vele. De mit jelent ez a mi számunkra? Azt, hogy Isten igéjét úgy hallgassuk az ige hirdetésökből, és úgy olvassuk mindig odahaza, amikor tanulmányozzuk a Szentírást, hogy a nagy és általános igazságokat le kell hozni a földre. A nagy és általános igazságoknak, amelyeket Istenről megértünk, kell, hogy érintsék a személyes életünket. A személyes életünkre, a mindennapjainkra nézve keresnünk kell ezeknek az időszerűségét. Ha ez nem történik meg, akkor a kegyesség ápolás, a bibliaolvasás és az istentisztelet üres formaság marad csupán. De hogyan történik ez, hogy az általános igazságok, amelyeket Istenről megtudunk, megértünk, azok ne maradjanak a levegőben? Úgy, hogy amikor olvasom, vagy hallom az igét, nem hagyom, hogy elszálljon a fülem mellett, hanem keresem azokat a pontokat, amikor megértem azt, hogy itt most nyilvánvalóan rólam van szó. Itt most az emberi szón keresztül, vagy a Szentírás tanulmányozása által Isten személyesen nekem szeretne valamit mondani. Náhum azt értette meg, hogy Istene, akinek megbizatásában eljárt, hatalmasabb ennél a fenyegető nagy világbirodalomnál, Asszíriánál. Ma a világ a birodalmakra figyel. Olyan történelmi időben élünk. Európai Unióra, Egyesült Államokra, Oroszországra, a világ háborús területeire. Ezek kölcsönhatásai is igen-igen figyelemre méltók. Mi miattunk, magyarok miatt, nem zár össze senki. Mi nem vagyunk rokonai, sem nyelvileg, sem máshogy. Egyetlen európai népnek sem. A mi ügyünk aligha oldódhat meg olyan segítséggel, hogy a világ nagy emberei a folyosókon beszélgetnek egymással, és ott megegyeznek, hogy amikor majd dönteni kell, a döntés hogy alakuljon. Mindig, most is a történelemben kellően egyedül vagyunk. Mai világunkban trónok ledőlésének vagyunk a tanúi. Ledől a zsarnokok trónja előbb vagy utóbb. De nem csak azoké, akik a hatalmat rosszul használják, néha azoké is, akik jól használják a hatalmukat. Mindig vannak ugyanis sunyi, arcukat nem vállaló, háttérben maradó életművészek, akik másokat szoktak előre tolni maguk előtt, hogy ők vesszenek el az érdekeik miatt. Ha a mi időnkben ilyen történne, az nem a magát teljes igazság bajnokának tekintő, mindenkinél hangosabb, utcára vonuló kisebbségnek lenne a győzelme, mert Istennél el van készítve a méltánytalanul elmozdítottaknak a felemeltetése ideje is. Azoké, akik őszintén és szív szerint az övéi, és a hatalmat nem öncélnak tekintik, hanem eszközként Isten rendje érvényesítése érdekében. Náhum által Isten azt a megnyugtató üzenetet helyezi a szívünkre, hogy ő ezeknél a hatalmasságoknál és erőknél nagyobb. Ki tudott volna elképzelni Náhum idejében hatalmasabb birodalmat Asszíriánál, aki még Egyiptomot is legyőzte? Bizonyára senki. Vannak olyan erők, jelenségek, amelyek bennünket is. Itt a 21. századnak ezekben az éveiben, amelyekben járunk, kétségbe ejtenek. Félelem az elszegényedéstől. Félelem a magányosságtól. A kiszolgáltatott méltatlan helyzetektől. Háborútól. A munkahely elveszítésétől. Zsarnokoktól. Munkahelyeken, vagy időnként a családban. Isten ma azt mondja, úgy jön közel a sárospataki gyülekezethez, ő ezeknél az erőknél, ezeknél a hatalmasságoknál nem csak régen, hanem ma is nagyobb. Aztán másodszor ez az Isten félelemmentes életet ad. Erről beszél a próféta. Ez a profécia Krisztus előtt 650 táján hangzott el. Ekkor már közel negyed százada elpusztult Isten északi országrészben élt népe, Izrael. Júda, a megmaradt déli országrész, Asszíria árnyékában élt. Számítható volt, hogy a nagy hadsereg előbb vagy utóbb, de a déli országrész Júda ellen is felvonul. Krisztus előtt 701-ben ez ténylegesen meg is történt. De Isten angyala, azt olvassuk Ézsaiás könyve 37. fejezetében, hogy levágott az asszír táborban 185 ezer embert. A körülmények nem világosak, hogy mi történhetett. Van, aki azt mondja, talán valamilyen váratlanul kitört járvány okozta ezt a pusztulást. Isten megígérte a kételkedő júdaiaknak, hogy nem csak most, hanem később sem lesz újbóli támadás. Mielőtt a nagy birodalom a gonoszt kitalálta és véghez vitte volna, Isten megsemmisítette azt. Ebben nagy üzenet volt, csak az volt a baj, hogy az Isten népe, amelyik ilyen csodálatos módon megszabadult, leragadt ennél a tapasztalásnál, hogy lám megszabadultunk, de a továbbiakban nem figyelt Istenére. A történelmi események kedvező alakulása hamis biztonsággal töltötte el. Az, hogy Isten melléjük állt, és egyetlen nyíllövés nélkül meghalt, másik része pedig fejvesztve elmenekült egy 185 ezres felfegyverzett seregnek. Isten azonban nem csak népe ellenségeiben pusztítja el a gonoszt, hanem népében is. Erre nem mindig szoktunk odafigyelni, szeretett gyülekezet. Isten azt mondja ezáltal, ne féljetek, de vigyázzatok. Ha Isten szabadításában biztosak vagytok, akkor abba ne rögzüljetek bele, mert a hitélet szüntelen Istenre való figyelésről szól, és nem pontszerűen időnként megtapasztalt szabadulásról, mert Isten két szabadulás között is akar nekünk mondani valamit, vagy bátorítani, vagy valamiben megfékezni. Ő ma is küld pozitív jeleket, olyanokat, amelyekben mi élünk ebben az időben, a 21. századnak elején, amelyben a hitünket szabadon gyakorolhatjuk. Emlékezzünk rá, hogy nem volt ez így mindig, és ma sem természetes, hogy aki hisz, az a hitét szabadon gyakorolhatja. ne szokjunk bele, hogy már ez pedig mindig így lesz. Igazítsuk életünket szüntelenül Isten naponként megértett beszédéhez. És a pozitív jelek, amelyekkel egyetértünk és aminek örülünk, ne vonjanak el bennünket Istentől. Például az, hogy annak ellenére békében élhetünk, hogy itt a közvetlen környezetünkben háború dúl. Aki azért azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, mondja Pál apostol a korintusiaknak. De ne feledjük naponta megkérdezni, Uram, miért tartottál meg bennünket? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Isten erősebb, mint a hatalma teljében lévő Asszíria, és hatalmasabb, mint minden hatalma teljében lévő erő. A történelmi eseményekben nem lehet azonban Isten szem elől téveszteni, úgy, mint a történelem urát. Ő erősebb, mint a magukat erősnek gondoló világhatalmak, de a biztató körülmények ellenére nem téveszthetjük szem előtt, hogy az Úré a hatalom, és övé a dicsőség. Isten népe az Úr kezében van, az egyház annak az Úrnak a tulajdona, aki nem engedi azt, hogy a pokol kapui erőt vegyenek rajta, akkor sem, ha a megmaradt országrész, Júda elbizakodik, akkor sem, hogyha Péter tagadására megszólal a kakas, és akkor sem, hogyha mi magyarok mostanában a világ fekete bárányai vagyunk. Emlékezzünk erre, hogy Isten hatalmasabb. A harmadik üzenet, amit a próféta a hallgatósága lelkére helyezett, az nem alázlak meg, hanem leveszem igádat és bilincseidet. Nem tudjuk, mivel alázta meg Isten Júdát. Ezt a próféta nem részletezi. Valószínűleg azért nem, mert akik hallották, pontosan tudták, hogy miről is van szó. Talán az Ezékiás Júda királyára kirót kemény asszír hadisarcra utalhat ez a megjegyzés. Azt tudjuk, a Királyok második könyvében le van írva, 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat kellett fizetnie Júdának a szabadságáért, úgy, hogy a templom kincseihez is hozzá kellett nyúlni, amelyeket pedig eredetileg Isten szolgálatára szenteltek. Csak hogy érzékeljük, miről van szó. Egy talentum 58,944 század kilogramnak felel meg. Számolhatunk tehát nagyjából azzal, hogy egy talentum nagyjából 60 kilogramm volt. Ez azt jelentette, hogy a 300 talentum ezüst 18 tonnának felel meg. A 30 talentum arany pedig 1,8 tonna aranynak felelt meg. Csak viszonyításul, Magyarország aranykészlete jelenleg 94,5 tonna. Abban az időben az arany kitermelése sokkal nehezebb volt, mint manapság. Ma sem könnyű, de akkor még nehezebb volt. Elképzelhető, hogy micsoda rettentő terhet kellett fizetnie Ezékiásnak azért, hogy a népe szabad maradhasson, hogy az asszír fennhatóságnak csak távolról érezze a szorítását, de ne a mindennapjaiban. Egy asszír felirat is beszél ugyanerről az időszakról, eszerint 2150 foglyot hurcoltak el Asszíriába. A próféta azt mondja, Isten üzenetét így közvetíti, több ilyen megaláztatás Júdára nem következik. Akkor ezt Isten népére bocsátotta, mert oka volt rá, hűtlenek voltak iránta, és bálványokat imádtak. De ennek már vége van, Isten jót gondol népéről. Ez a mi magyar népünk, megalázott nép. Sokszor értetlenül állunk különböző világjelenségek előtt. Van, aki ezzel egyetért, van, aki kettős mércének nevezi. Ezek mentén ez a mi mai világunk erősen megosztott világ. Az egyik azt gondolja, azzal használ, hogy harombol. A másik aggódva figyeli, Mi lesz ebből? Barátságok, emberi kapcsolatok mentén válik szét ez a különböző hozzáállás. Isten olyan jövendőt mutat népe számára, amelyben nem lesz bilincs és iga. Nem lesz megaláztatás, mert Isten a bűnt megbocsátotta. Asszíriát megsemmisítette. Az egyik prófétai beszédben azt mondja Náhum, nevednek ne támadjon mag. És ez bekövetkezett. Asszúr-Banipál családja nem sokkal ezután kihalt. Győzelmet arat az asszír istenek fölött is. Olvassuk egy másik versben. Az ókori uralkodók akkor tekintették a győzelmüket teljesnek, ha az ellenség istenei fölött is diadalt vettek. Itt a próféta ezt hirdeti meg. Nem csak azt, hogy a fegyverek eldöntik, hogy kinek van igaza, hanem azt is meghirdeti, hogy az Isten népe ráébred arra, hogy az ő Istenük nagyobb minden létező világhatalmasságnál. Isten népe abban a tudatban él, hogy Isten győz. Ebben a tudatban élhet a sárospataki gyülekezet is. Mindannyian, akik most itt vagyunk, és hallgatjuk az igét, itt a templomban, vagy a világhálón keresztül. Isten népe nem a nagy hatalmak árnyékában él, hanem mondom nektek, a kereszt árnyékában. Egy nagy győzelem után, ami a kereszten történt. Azóta tudjuk azt, hogy jobb vele veszíteni, mint nélküle győzni. Mert mindig Istené az utolsó szó. Szoktuk mondani, még akkor is, hogyha hallgat. Végső győzelmének még előtte vagyunk, amikor egyszer majd minden szem meglátja őt úgy, amint van. Addig, amíg ez megtörténik, addig fogadjuk el Istennek azt az üzenetét, hogy nem vesztünkre, hanem javunkra, értünk akar lenni. Történik ez akkor is, hogyha az életnek egy-egy pillanatában úgy látjuk, mintha minden ellenünk akarna munkálkodni. Mert ez a győztes kéz, amelyre Isten fia, Jézus Krisztus a kereszten drága életét bízta, bennünket is felemel, naponként erőt szeretne adni, felvenni újból a küzdelmeket, és biztat bennünket, hogy ő szabadító Isten, aki bilincseket és igákat tör le. De ebben ne rögzüljünk bele, ha ilyet átélünk, hanem szüntelenül figyeljünk rá, mert ő hatalmasabb, mert ő másodszor félelemmentes életet ad, és végezetül harmadszor azt ígéri, nem alázlak meg, leveszem igádat és bilincseidet. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, Atyánk, hálával magasztalunk azért, mert te mindeneknél hatalmasabb vagy. Birodalmaknál, katonai és politikai erőknél, jelenségeknél és a helyzetünknél, amelyben éppen vagyunk. Azoknál is, amelyek keserűséggel, könnyhullatással, bizonytalansággal töltenek el bennünket. Nem csak világméretű eseményeknél vagy hatalmasabb, hanem azoknál is, amelyeket nem tudunk megoldani a személyes életünkben. Köszönjük, hogy ma ezzel a bátorító üzenettel jöttél felénk. Elveszed a félelmet szívünkből, és megértjük, hogy a bennünket aggasztó dolgokban előttünk jársz. Köszönjük, hogy fiat kereszthalála és feltámadása által meggyőzted a bennünket fenyegető erőket is, láthatókat és láthatatlanokat. Kérünk, adj engedelmes szívet, hogy te sose maradj ki a mindennapjainkból, akkor sem, amikor jól megy dolgunk, akkor sem, amikor úgy gondoljuk, hogy semmi nem változhat, és semminek nem látjuk meg az árnyékos oldalát. Köszönjük, hogy egyedül te tudsz kárpótolni minket a bennünket ért megaláztatásokkal szemben is. Magyarságunk szétdaraboltságát, forrongó világunkat egyedül te tudod nyugvó pontra vinni, de személyes dolgainkat is mind eléd visszük. A gyászolók fájdalmát, azok félelmét, akik betegség terhét hordozzák, fiatalokét és idősekét, egyedül lévőkét és családban lévőkét, örvendezőkét és csalódottakét, azokét, akik biztonságban élhetnek, és azokét, akik elveszítették a benned megtapasztalt biztonságukat. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, a mi időnkben. Szabadító hatalmadat köszönjük, és ezt szeretnénk is látni. De amikor e két szabadítás között vagyunk, engedd, hogy rád figyelő lélekkel éljünk a mindennapjainkban. Jézus Krisztus áldozatáért kérünk, hallgass meg. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Készüljünk az áldás vételére, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 456. dicséret első és ötödik versét. Az első verse így kezdődik, győzhetetlen én kőszálom. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességemnek szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad. Ámen.